folytatjuk tovább. Csé Gyimesi Éva következik, Kozlán.
Jó napot kívánok! Nagyon köszönöm a meghívást. És félek attól, hogy méltatlanul kevés, és nem egy címvonalas lesz, amit mondok. Ugyanis messze menően nagyra becsülöm azt a nem csupán filológiai munkát, amelyet a múlt feltárásában, úgy, mint történészek, levéltárosok elvégeztek, mindannyian a szerző, hanem spirituális szempontból is sok fejezet úgy van megírva, hogy teljesíti az általam e mű feladatának vélt hivatást. Azt tudnék, hogy megtörténjék a magyar társadalomban, most mindegy, hogy hova helyezzük, van Erdélyben is magyar társadalom, a szabadságnak, a szabadság értékének a transzmissziója a nemzedékek között. Arra, hogy átadódjék a szabadság értéke, atmoszférája. A magyar történelemben, mint ahogy ebből a könyvből is látjuk, nem igen volt idő. Rendszerint előbb tértek át más társadalmi struktúra, rendszer és hatalmi viszony létrehozására, mint hogy igazán megízlelték volna a szabadság. Demokrácia deficit van. Ezt a könyv nagyon szépen kimutatja a Bibó István 45-ös tanulmánya. Itt a kiinduló pont, és nagyon izgalmas dolog fűződik számomra hozzá. Nem csupán az, hogy az ellenzéki kerekasztal tárgyalások itt, hogy is mondjam, úgy, ahogy mondja a szerző, a változási vágy egy lehelete volt csak, mert jogszabályokban kezdtek el gondolkodni, és a szabadság szellemének megélésére nem volt idejük. Ennek átadása a transzmisszióra járó nem. Ugyanez történt a romániai forradalommal, ugyanis dokumentumok vannak arról, hogy ez egy manipulált, külső diverzióval megsegített népfölkelés volt, mert az is elárult, hogy erősen mediatizált forradalom volt. Ez rögtön leesett sokunk fejében ez a tantusz, hogy ilyen forradalom valahogy nem hiteles. Na most itt is úgy történt, hogy létrehozták a demokrácia intézményeit, de a szabadságnak azokat a gramjait, amelyeket mégis bizonyos felnőtt és érett emberek a totalitárius rendszerben is meg tudtak őrizni, azt mint fűszert nem vitték bele a köztudatba. Ez egy nagyon jó ízű fűszer, az én tudatomban a fényűzés és a kockázat egyszerre benne van, ez a jó íz a szabadság. Most ha én ennek a műnek a lapjait olvasom, azt úgy ítélem, hogy egy bizonyos műveltséget elért olvasói tábort meg tud így szólítani, hogy nem csupán a borzalmas adatai révén mutatja be, hogy minden hányadik magyar, minden nyolcadik volt beszervezett hajóton, az eddigi adatok szerint, hanem azt a sok áldozatot és nyomorúságot, amelyet a szabadság hiányától szenvedő emberek éltek át. Én a Tiszmanyánu jelentés után olvastam ezt. Két teljesen különböző műfajú átvilágítás, a Tiszmanyánu egy holisztikusabb, és a rendszer társadalom elméleti lényegét, társadalom szociológiai és szociálpszichológiai lényegét jobban kifejti. Ez viszont adatszerűbb, bennem azt az érzést keltette, a jó német, hogy is mondjam, hagyomány szerint van itt a jogalkotás történetének néhány fejezete megírva, és ha én nem lennék valamennyire érintett, nem úgy, mint olvasó, hanem másképpen is, akkor lehet, hogy nem is olyan izgalmas a következő néhány szempont. Itt beszélnek arról, hogy az állambiztonságnak a társadalmi kapcsolataim nagyon sok hivatalos értelmiségit, egyetemi tanárt, írót, köztisviselőt, művészt, színházigazgatót hódítottak, megnyertek a kommunizmus ügyének, tehát kollaboránsok lettek. Na most ezek aláírás nélkül lettek kollaboránsok, és sokkal többet ártottak, mint azok az incifinci informátorok, akiket a román állambiztonsági iratokban nem képzett, hanem képzetlen informátoroknak szoktak nevezni. Az ilyen képzett kollaboránsok sokkal többet tudtak ártani, mert véleményformáló szerepük is volt valóban, és mindmáig nem lepleződtek le, sem Romániában, sem itt. Ellenben az új politikai elit, átmentve önmagát a régi kommunista hierarchiából, egyre másra úgynevezett tisztasági igazolványt kapott a Csenészjászétól. Tehát ha kicsit közös nyelven beszélünk, a Román Állambiztonsági Iratokat Felügyelő Bizottság adta ki számomra teljesen világosan kollaboráns román és magyar politikusoknak a tisztasági igazolványt. Miközben tudjuk, hogy nem. Nagyon fontosnak tartom, hogy dosszié törvény projektje formálódik, mert akkor is, ha itt látom, hogy vitát fog kiváltani, mert csak egy dosszié törvény tenné majd lehetővé, hogy horizontálisan helyezkedjenek el ezek a dolgok, ahogyan azt a szerző szépen megmondja. Tehát ne őrződjék meg a régi hierarchia. Ne, mert akkor soha nem adjuk meg az alkalmat azoknak az embereknek, akik még élnek, de kollaboránsok voltak, hogy esetleg a saját lelkük üdve kedvéért életük végén megírják úgy a vallomást, mint mondjuk Domokos Géza, akit én messze menően tisztelem. A szenzitív adatvédelem terén látok hatalmas különbséget a magyar jogalkotás és a román között. A 677-es törvény Romániában nagyon részletesen és pontosan elemzi, én nem tudom, hogy milyen modellt vettek alapul, hogy mit tekint személyes és kutathatatlan adatnak, mert sértené a vegyetemes emberi jogokat. Most vettem észre, hogy ugyanúgy fogalmaz, mint a 2003/3-as magyar változat, hogy nem firtatni a faji, a nemzeti, nemzetiségi, világnézeti, vallási problémákat, ám de a román törvényalkotásban van egy záradék. Abban az esetben igenis firtatni kell, amikor a társadalomra nézve közveszélyes világnézet szerveződik ki, már formálódik, megtestesül maga a világnézet. Most nem nevezem meg, hogy a közbiztonságot fenyegető formációk közül mire gondolok, de ott igenis kötelessége a társadalomnak önvédelemből, a világnézeti szempontból szélsőséges és ennek megfelelően veszélyes perifériával szemben valamit tenni, fellépni. Nos, a másik vitatható dolog, hogy egy nyílt társadalomban vajon elhanyagolhatóan magánügy a világnézet? Mi egy nyílt társadalom felé megyünk. Olyan az igazi demokrácia nem pontosan a világnézetek civil ütköztetésében is megvalósuló demokrácia? Nem pusztán politikusok csatáznak és újságírók a civil társadalom feje felett, hanem vannak a civileknek is fórumai, ahol igenis a nézet ütköztetés érett gyakorlata által erősödik meg majd a magyar demokrácia. Tudjuk, hogy 300 évvel vagyunk lemaradva körülbelül Angliával szemben. Most tehát ez egy vitatható kérdés, hogy a világnézet szenzitív. Ugyanakkor, mint volt disszidens, tudom, hogy igenis fontos volt, hogy én magyar vagyok Romániában, fontos volt, hogy nem akartam pártag lenni soha, az orientációm 20 évesen úgy alakult, hogy kommunista ellenes voltam, nekem fontos volt ezt egy szűkebb nyilvánosságban tudatosítani és demonstrálni. Tehát joggal nyomozott 15 éven keresztül, 1975-től 89-ig a titkos rendőrség után. És valamit elvennének tőlem, befejezem, hogyha ezt nem tekintenék, hogy is mondjam, a rendszerrel szemben álló magatartásnak, hanem magánügynek, hogy én ajánlottam volna. A befejezés a párt és az állambiztonság, egy mondom. Ebben a jelentésben úgy van megfogalmazva, hogy tévedés lenne önjáróként feltételezni az állambiztonsági szerveknek a munkáját, mint amelyik a párttól független lett volna. Nagyon világosan fogalmazódik meg, hogy igenis a pártnak eszköze volt az állampártnak az állambiztonsági hatalom, és mindig ő dirigált és kontrollált. Na most annak a dossziénak az alapján, amely a Ceausescu rendszerbeli nyomozás és jelentések, iratok, szintézisek formájában megmutatkozik, egy fordulatot mutat a textológia, tehát a tények szintjén, ebben a viszonyban. Először igen, a párt dirigál, mondja a megyei pártitkár a tábornoknak Kolozsváron, hogy hagyjanak már békét ennek a nőnek, mert Magyarország és Románia között amúgy is feszült a viszony, és tényleg ez a párbeszéd, lehallgatott párbeszéd, megvan mágneses szalagon, és nekem lejegyez. Hogy akkor még a rektornak volt hatalma leszorni, felszólja a pártitkárnak, és az meg továbbítsa a szekunak, hogy hagyja abba. Ám de a 80-as évek közepén eszközzé válik a rektor a Securitate kezében, sőt egészen odáig menően, hogy az akkori oktatásügyi miniszter helyettes is végzi a piszkos munkát a rendőrség helyett. Tehát amikor eljön Kolozsvárra fegyelmi ügyet kreálni abból, hogy még létezik ez a nő az egyetemen, akkor ő tulajdonképpen a SECU által dirigált műveletet végzi. Nem tudom, hogy ez mennyire igaz. Nyilván további kutatások fogják megcáfolni, vagy megerősíteni. A dossziéból viszont ez erőt ér. Bocsássanak meg, hogy átléptem.
Nagyon köszönjük. Tessék.
Egy nem egészen ide tartozó kérdést szeretnék föltenni, hogy vajon mi az oka annak, hogy most az eddig hatályos törvényt, a román Securitate iratait kezelő törvényt hatályon kívül helyezte a román jogalkotó, és pillanatnyilag nincs törvény, csak egy szükségkormányrendelet.
Az a kormányrendelet.
Tehát van egy alkotmánybírósági, 2008-as alkotmánybírósági határozat.
A parlament megszavazta ezt az adatvédelmi törvényt, sőt, a parlament megszavazta Romániában is jogerősen, hogy minden rasszista, idegengyűlölő, stb. Xenofób szervezet be kell, hogy tiltassék. Minden olyan személynek a kultuszát, aki a társadalomban szemben romboló, ellenséges, mondjuk fasiszta magatartást képvisel, ezeket a szervezeteket fel kell oszlatni, ezt megszavazta a román parlament. És a szenzitív adatok védelmében csak az a különbség mostan, hogy ott megengedik, hogy az ilyen világnézetileg kóros szervezeteket igenis figyeljék, nyomozzanak.
Köszönöm, akkor valószínűleg elnéztem valamit.
Kérem?
Valószínűleg elnéztem valamit, köszönöm.
Itt van a törvény.
Nagyon röviden. A Gyimesi Éva említette a Tisztmanálló Bizottságot, tehát teljesen jogos a feltevés, tehát a...
Nem értem.
Igen. Ön említette a Tisztmanálló Bizottságot. Én másokkal együtt részt vettem a munkálatokban, a jelentésnek a magyar részét írtuk. A probléma viszont az, hogy teljesen más volt a célja ennek a bizottságnak. Egyébként megértem azt a bizottságot, és abszolút politikai alkuk határozták meg. Az államelnök hozta létre, az egyik haverját kérte meg Vladimir Tiszmanyánút, hogy vezesse a bizottságot, miután a liberális párt létrehozta a bűnök intézetét, vagy a kommunista bűnöket kutató intézetét, erre volt egy államelnöki válasz. És a mi feladatunk, és ez sokaknak problémákat is okozott, bevallom, kimondottan az volt a feladata, hogy adatokat gyűjtsünk arra, hogy el lehessen ítélni a kommunizmust. És 2006. december 18-án az EU csatlakozás előtt ünnepélyesen a parlamentben kihirdették, hogy elítélik a kommunizmust. Egy óriási színjátéknak voltunk az apró porcikája, részt vettük ebben a dologban. Adatfeltárási szempontból viszont nagyon hasznos volt, mert beengedték ezt a csapatot olyan levéltárakba, ahova soha nem jutottunk volna be, illetve később leváltottak a SZEKUS főlevéltáros, helyébe tettek egy normális embert, aki felszabadított egy csomó iratot. Tehát valami hozadéka volt, de egy, politikai szempontok motiválták, és kettő, volt egy nagyon világos mandátum, ami, hozzáteszem csendesen, szerencsére, amit a Kennedy bizottság nem kapott, egy kicsit vicces lett volna, ha egy ilyen bizottság azért alakult ki most itt, hogy elítéljük ünnepélyesen a kommunista rendszert.
Igen. Én szeretnék valamire reflektálni, hogy az anonimizálás tekintetében nagyon tökéletlenül működik most ez a levéltár. Az én dossziém változata anonimizált, én tudok minden részt, amit utána kisatíroztak. Ám, de azt is tudom, hogy fiatal magyar történész több száz oldalt kutatott úgy, hogy az én magánéletem nem volt anonimizált. Tehát neki kezében. Harmadik változat, hogy Köncei Csilla, aki az édesapja dossziéját kutatja, úgy kapta készhez a dossziét, hogy minden izgalmas és nem izgalmas és közönös vagy közömbös név ki volt benne satírozva, tehát mindent kisatírozta. Tehát nem tudjuk még, legalábbis abban a levéltárban, nem tudják mi az, hogy anonimizálás. Ez egy apró filológiai kérdés, de lehetséges, hogy ebben is jogalkotási feladat lesz.
Köszönöm szépen, Gulyás József vagyok itt. Stefano Bottoninak a hozzászólása kapcsán itt újra szóba kerül a Genezis történet, ugye ő mondja, hogy ott az volt a cél, a politika célja, hogy a kommunizmust megbélyegezik, utólag legyen egy ilyen elmarasztaló anyag, amire lehet hivatkozni. És hát itt visszautalok a Genezis történetre, ami már nem egyszer szóba került. Nálunk alapvetően más volt a motívum, az volt a motívum, amiről Csédi Meséva beszélt, a demokrácia deficit. Az, hogy a rendszerváltás után 18 évvel itt tartunk. Hogy ezek az iratok visszatartott iratok, ahogy elhangzott, manipuláltak ezekkel az iratokkal, nem lehet hozzáférni, nem lehet kutatni sem az áldozatoknak, sem a kutatóknak. Ebbe lehet, hogy a történészek, a levéltárosok egy része belenyúszik, és azt mondja, hogy tök jó, hogy a állambiztonsági levéltárban már vannak iratok, és nem érdekes, amit visszatartanak, vagy amivel manipulálnak. Én meg azt gondolom, hogy itt van egy adóssága a magyar társadalom felé, a politikának. Ebben sokan hibáztak, sokan felelősök. Lehet az SZDSZ-t is büntetni a tekintetben, de azt gondolom, hogy csak a 94 és a 98 közötti időszakot tekintjük, nem 97-tel kezdődött a történet, amikor a történeti hivatalt felállították, hanem egy iratvizsgáló bizottság felállításával, amit kezdeményezett az SZDSZ, és amelynek a működését a miniszterelnök megfékezte. Túl mélyre mennek a kutatók, hagyják abba. Én azt gondolom, hogy ez volt egy lehetőség, ami kikényszerített az SZDSZ, hogy végre történjen valami. Lehet, hogy vannak, akik azt gondolják, hogy nem kell ezzel foglalkozni, foglalkozunk azzal, ami már ott van a levéltárakban. Én személy szerint ezt másképp látom, borzasztó nagy az adósság a magyar társadalom felé. Köszönöm szépen.